Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
Kívánok, köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A lemezelő mai vendége Pajor Olivér Joakim zongora művész. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk és elhozott néhányat kedvenc felvételeiből.
Nagyon köszönöm a meghívást, és nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek.
Azt mondta, hogy a zongora művész egy picit talán még elkiabálása is a dolgoknak, hiszen mi most május elején beszélgetünk, és június 2-án a Zeneakadémia nagy termében lesz majd a diploma koncertje. Milyen darabokat játszik ott?
Talán még egy picit valóban korai a zongora művész kifejezés, de most már azért kezdem érezni magamon, hogy azért van egy nagyon konkrét, kialakult véleményem így a zenéről általánosságban, és ezért választottam olyan műveket a diplomakoncertemre, amelyek valahogyan nagyon szorosan kapcsolódnak ahhoz az elképzeléshez, amit én a zenéről gondolok. Úgyhogy lesz Couperin-től kezdve Enescu, Stockhausen, Debussy és Granados. Ezek úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon különleges szerzők, és azért itt van néhány olyan szerző is, mint például Stockhausen vagy Enescu, akinek a műveit annyira nem játsszák itthon. Talán külföldön ezek a szerzők jobban mennek, de itthon én egyáltalán nem hallok ilyeneket. Nekem ez mindig szempont, és a diplomakoncertemre is ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy azért legyen olyan szerző, akitől itthon nagyon ritkán hallunk bármit is.
Nagyon sűrű időszakban hívtam föl, hiszen tegnap érkezett meg Rómából, ott is adott egy szólóestet. Az Óbudai Társaskörben két nap múlva lesz szintén szólóestje, aztán péntektől vasárnapig bevonul egy lemezstúdióba, lemezt készíteni, és egy nagyon szép helyszínen, a Nagyhörcsök pusztai Anna várban is lesz majd egy koncertje. Bevallom őszintén, ezt nem ismertem, ez Sárbogárdhoz tartozó kastély, amit Ibl áttervezett, és gyönyörű szép épület felújították, és most kezdődik ott igazából a kulturális élet?
Igen, ez úgy néz ki, hogy ezt ugye elkezdték felújítani, raktak be oda a szalomba egy zongorát, tulajdonképpen ez az egész koncert szervezése, hogy ott minden hónapban ezentúl így szeretnének koncerteket, hogy valahogy a kulturális élet egy kicsit fellendüljön, és lényegében ez a koncert ez úgy nézett ki, hogy én írtam egy e-mailt nekik, hogy nagyon-nagyon tetszik ez a helyszín. És akkor mondták, hogy jó, akkor menjek.
Úgyhogy szereti a régi épületeket, kastélyokat. Ugye ez 1852-ben épült ez a kastély, ez egy zicsi kastély.
Én valamilyen szinten azért van talán mondhatom azt, hogy kötődésem a régi épületekhez, mert még 14-5 éves koromban nagyon gyakran csináltam azt, hogy ilyen régi elhagyatott épületekbe mászkáltam be, ott ugye ilyet nem nagyon szabad, ilyenekbe mászkáltam, és akkor fotóztam, és akkor ezeket fotón így megörökítettem, és ezt olyan szépnek találtam.
Ezt a kastélyt is látta egyébként romos állapotban is?
Nem, romos állapotában nem. Hogy van ez a kastély, igazából a Facebookon értesültem arról, hogy itt vannak koncertek, és utána, amikor később rákerestem, akkor láttam, hogy egyébként ez így romos volt.
Melyik az a legérdekesebb romos helyszín mondjuk, amit egy visszaemlékszik, hogy akár gyerekként is bemászott oda és titkos felvételeket készített?
Igen, a budai hegyekben a Prejzic szanatórium volt, amit most már vagy már teljesen lebontottak, vagy éppen bontás alatt van, ezt pontosan nem tudom, de oda többször is bementem. Ugye ez a OPNI-val volt összeköttetésben, a Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézettel, és ha jól tudom, a Prejzic szanatóriumban gondozták a tüdőbetegeket, és volt kivágva a kerítésben egy ilyen elég nagy rés, elég könnyen be lehetett mászni, és ott többször is járkáltam, és az volt a nagyon-nagyon érdekes számomra, hogy azért ide jártam 2-3 évig rendszeresen, akár havi szinten is, és nagyon érdekes volt látni, hogy pusztul le folyamatosan az egész, és tulajdonképpen én ezt így fotókon megörökítettem, csak úgy magamnak, igen.
És nem tervezett mondjuk ebből egy kiállítást ezekből az érdekes fotóból?
Nem, azért én úgy vagyok ezekkel a ilyen, mondjuk egy fotókiállítás, ugye én nem tanultam soha fotózni, én nem annyi kötődésem van a fotózáshoz, hogy apukámmal kiskoromban nagyon sokat természetfotóztunk, és ott megtanultam mindent, amit lehet a fotózásról, azt használom ma is, de én nem tanultam ezt soha. És így csinálni egy kiállítást, így, hogy nem tanultam soha, csak úgy fotózok, mert tetszik, az úgy nekem egy picit furcsa.
Hagyományos géppel, vagy már digitálissal?
Analóg. Analóg géppel és digitálissal is, mindkettővel egyszerre. Nagyon szeretem az analógot, sokkal jobban szeretem, mert hát ugye én rakom bele a filmet, én hívom elő, sokkal olcsóbb, ha én hívom elő egyébként.
Térjünk vissza akkor most a muzsikához, hiszen Enescu Fis-moll szonátáját választotta kezdőzenének. Nyáron fog megjelenni valószínűleg a lemeze, tudunk ebből most majd rövidesen egy részletet mutatni, de Enescu már nagyon régóta foglalkoztathatja, hiszen, mint mondta, a diplomájában is el fog hangzani ez a nagyszabású szonáta, és 100 éve írták címmel volt egy sorozata Zeneakadémián és a Solti teremben is. Fölkérték, hogy ezt a darabot adja elő.
Igen, ez úgy történt ez a felkérés, hogy az egyik tanárom, Borbély László tanár úr felhívott, hogy van ez a darab, és szeretném-e Solti termes koncert. És én azt se tudtam, mi ez a darab. A szerzőt úgy nagyjából úgy tudtam, hogy kicsoda, és mondtam, hogy igen. Na most ebbe az a poén, hogy nem is hallottam még a darabot, tehát én azt se tudtam, hogy mire vállalkozom, amikor én igent mondtam.
Hány éves volt ekkor?
Mesterképzés első évében volt ez. A felkérés a BA képzés utolsó évében volt nyáron, igen, tehát ilyen átmenetben volt ez az egész, és szóval nem is tudtam, mi ez az egész darab, rámondtam, hogy igen, és utána elkezdtem hallgatni, hogy mi ez az egész, és pont amit majd fogunk hallgatni, és a harmadik tétel, meghallgattam a harmadik tételt, és egyszerűen tényleg az volt, hogy na végre egy ilyen darab. Végre egy olyan darab, ami végig ugyanabban a, azért nem ugyanabban a hangulatban, de nagyrészt ugyanabban a hangulatban megy. Ilyen gyönyörűségek vannak benne, és ott már tudtam, hogy ez egy fantasztikus döntés volt, hogy én igen mondtam, úgyhogy tulajdonképpen, ha mondhatom ezt, de nem akarok én itt nagy szavakat mondani, a darab választott ki engem, nem én őt. Azért nagyon fontos nekem ez a, nem csak a harmadik tétel, hanem az egész Enescu Fis-moll szonáta, mert ugye volt ez a Solti termes koncert, és hát azért ez egy elég nehéz darab. Elég sokat kellett gyakorolni, főleg memória ügyileg azért nagyon-nagyon nehéz.
Kívülről játszotta?
Igen. És a koncerten az történt, hogy minthogyha tényleg megállt volna egyszerűen az idő a harmadik tétel közben, meg a harmadik tétel után is, az a megfagyott levegő, megfagyott csend, annyira erős volt az az egész, ami ott történt, hogy egyébként én ezt a mai napig nem tudom egyáltalán megfogalmazni, hogy ott mi történt, és ott valami a zongorázásomban egy olyan áttörés történt, amit a mai napig használok, és abból táplálkozok, mert ott egyszerűen annyira erős dolog történt, hogy igazán azóta érzem közel magamat a hangszerhez és a zongorázáshoz, hogy ezért is lesz a lemezen ez a darab, és ezért is lesz az utolsó darab ez a lemezen.
Egyébként ennek nincs is olyan túl sok felvétele, tehát ezt azért nem olyan nagyon sokan rögzítették.
Egyáltalán nincs, és aminek kifejezetten örülök, hogy ez talán én leszek az első magyar, aki ezt felveszi. Ha jól tudom, ezt még magyar zongorista nem vette fel ezt a darabot, és ennek azért kifejezetten örülök, hogy ez akár a nevemhez köthető lesz.
Akkor most már talán eléggé fölcsigáztok a hallgatókat, akkor hallgassuk a harmadik tételt Enescu Fis-moll szonátájából, Pajor Olivér Joachim zongorázik. Thank you.
Thank you.
Enescu Fismol szonátájának harmadik zárótételét hallották Pajor Olivier Joachim előadásában. Egészen különleges volt ez a muzsika, gondolom a hallgatók közül is többen nem ismerik. Hát itt azt beszéltük, hogy kicsit olyan, mintha Debussy és Scriabin keverék lenne.
Igen, abszolút. Nekem ez a... Régen tanultam Scriabinokat, Debussyt mindig is nagyon-nagyon sokat tanultam, és hát pont ezért imádom ennyire ezt a harmadik tételt, mert Debussyt is nagyon szeretem, Scriabint is nagyon szeretem. Hát össze van rakva a két szerző egy tételbe, mi kell még?
Hogy 1912-ben már belekezdett ebbe Enescu, hogy megkomponálja ezt a darabot, és aztán 12 évre félretette, és ugye azért a 100 éves évfordulón játszhatták, hiszen 2024-ben teljesen átírva, és ugye ezt a két tételt még hozzá komponálva született meg ez a, hát szonátánál 24 perc, azt mondhatjuk, hogy egy nagy szabású szonáta, és ahogy mondta, hogy ezek szerint megtanulni, meg aztán végképp nagyon nehéz volt.
Igen, hát azért nekem kellett erre egy 7 hónap, mire azt mondtam, hogy ez most előadható állapotban van. Aztán egyébként nagyon érdekes ezzel az egész darabban a viszonyom, mert én már ezt másfél éve szinte az összes koncertemen eljátszom.
Hogy fogadja a közönség? Meglepődnek, gondolom.
Nagyon jól fogadja a közönség. Nagyon örülnek mindig, hogy ez ennyire nem ismerik, és hogy ennyire új, és eddig olyan kritikákat kaptam folyamatosan, hogy nagyon jól áll nekem a darab, úgyhogy tényleg a darab talált meg engem, vagy így egymást.
A felépítése sem hagyományos ennek a szonátának, hiszen a középső tétel egy presto vivace tétel, egy igazán gyors, és azt mondta, hogy ez egy nagy parti tulajdonképpen.
Hát ez az egész egy nagy parti tétel, a második, igen. Végig van benne valami, azon kívül, hogy a második tétel legeslegnehezebb, szerintem, de végig van benne valami annyira energikus, és tényleg féktelen erő, ami egy ilyen, nem is tudom, ezzel a hajad valami becsapát, nagyon jó.
Tehát, hogyha a közönség keresi majd a koncertjeit, amik ugye lesznek a következő hetekben is, akkor nagy valószínűséggel ezzel a darabbal még talán jó néhány évig is fog találkozni, tehát ez most az alaprepertoárja részét képezi
ez
már?
Ez most nagyon az alaprepertoárom része, viszont most, hogy így már másfél éve játszom szinte mindenhol, most kezdem azt érezni, és pont így a lemez felvétel előtt, amikor ugye nagyon tudatosan kell odafigyelni mindenre, mert az hát úgy marad. Most kezdem el érezni azt, hogy most tudom igazán a darabot, hogy mi. És most vagyok abban biztos, hogy ezt tényleg így akarom, és nem változtatgatok rajta. De most már azért érzem azt, hogy szét van gyakorolva már ez a darab a részemről, úgyhogy most már azért egy fél éves, egy éves pihenő.
Azért az most kell a darab.
Az most kelleni fog.
És lehet, hogy mondjuk 10 év múlva már teljesen máshogy fogja játszani?
Ez biztos. Ez 1000%, és amit most itt az interjúban mondok, az 5 év múlva biztos, hogy teljesen más fogok gondolni.
Debussyvel folytatjuk, hiszen két Debussy művet is beválogatott. Másik nagy kedvence, elég sok versenyen elindult már gyerekkorában, vagy egész kiskorában is, versenyző alkat volt, és aztán 2022-ben, ha jól emlékszem, akkor elindult egy nemzetközi versenyen, ahol a legjobb Debussy előadásnak járó külön díjat kapta meg.
Zeneiskolás koromban is azért voltam elég sok versenyen, bár ott nem volt még annyira komoly a helyzet, mint most, vagy pár évvel ezelőtt, és nekem azért mindig is fontos az, hogy azért egy évben elmenjek legalább egy versenyre, de inkább kettőre. Na most ez az utóbbi egy-két évben ez nagyon alább hagyott ez az egész, mert most így elkezdtem érezni itt az Enescu, Stockhausen, meg ilyen nagyon különböző, meg különleges és alig játszott zenék miatt, hogy nagyon átalakult az zongorázásom és az ízlésem, természetesen jó irányba, és ez nem biztos, hogy versenyekre való. Na most ez a Debussy külön díj, ez az volt, hogy Csehországban volt ez a verseny, és ez a Debussy díj azért volt, mert ott volt egy francia zsűri, és lehetett Debussyt játszani, nem volt kötelező. Én megújultam vele, hogy hát úgyis nagyon szeretem Debussyt, akkor játszok. És játszottam, és annyira tetszett neki, hogy ő ragaszkodott ahhoz, hogy ez a külön díj az enyém legyen. Na és ott elkezdődött valami teljesen más kapcsolat Debussyvel onnantól kezdve, és azóta nagyon-nagyon sok darabját megtanultam, és szinte az összes koncertemen Debussyt is játszom.
a metszetek, zongoraciklus, pagodák tételét választotta, ez az első tétel ebből a darabból, és azt kérte, hogy Jean-Eflin Bavouzé előadásában mutassuk meg. Kicsit a franciák máshogy játsszák Debussyt?
Lehet, hogy ez az én nagyon nagy sznopságom, de én Debussyt nem vagyok hajlandó más zongoristától hallgatni. Nekem nagyon fontos személy szerint az, hogy francia legyen, vagy hogy Kocsi Zoltán legyen az. Ez a két opció van, több nincs. És azért választottam őt, mert nagyon... Debussynél szerintem az a legnehezebb, hogy nagyon könnyen át tud csúszni az ember a lónak a másik oldalára. Hogy ez már túl sok, mondjuk időkben, tempóváltásokban, lassításokban, vagy pont az ellenkezője, hogy ez túl kevés, és ha túl kevés, azzal nem nagyon érünk semmit. És ez a nehéz, ezt a finomságot megtalálni Debussy játékában, hogy ne legyen túl kevés, de túl sok sem, közé, be kell ülni a kettő közé, akkor lesz szerintem jó, és a Bavouzének az előadása szerintem az totálisan ez. Ezért választottam ezt, és alapból Debussy nagyon érzékeny volt arra, hogyha a műveit nem úgy játsszák, mint ahogy ő elképzelte. Valószínűleg ezért is írt ennyi rengeteg információt a kottába, de azért ő jól ellátott minket információval. Szóval azt gondolom, hogyha csak elolvassuk a kottát nagyon-nagyon figyelmesen, akkor azért ez magától érthetődő lesz.
Azt egyébként szereti, amikor egy szerző a kottába konkrét utalásokat tesz, tehát hogy talán kevesebb szabad kezet ad a zongoristának, viszont jól leírja, hogy mit is szeretne ő hallani, ha még hallhatná.
Igen, én nagyon szeretem. Én akkor vagyok igazából nagy bajban, amikor kevés információ van. Én mindig a gyakorlás során külön időt szánok arra, hogy zongora nélkül csak átnézem tisztán a kottát, hogy ez van írva. Mert hát miközben gyakorlok, nem csak hallgatok, hanem még a kezem is jár folyamatosan, és akkor nehéz arra is odafigyelni, hogy na most itt mi van a kottába írva. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem, hogy minél több információ van, mert végül is csak így tudjuk meg pontosan, hogy a szerző mit akart.
Debussy 1903-ban komponált metszetek háromtételes zongoraciklusából az első tételt, a pagodákat halljuk. Jean-Eflin Bavouzé játszik, a felvétel 2007-ben készült. Thank you. a zenei impresszionizmus egyik kulcsművének tartott Metszetek című darabot hallottuk, Debussy művét, abban is az első tételt, a Pagodákat. Jean-Eflin Bavouzé játszott, 2007-ben készült ez a felvétel. Ha jól tudom, akkor az összes Debussy zongora művet fölvette Bavouzé. Amikor például készül egy koncertre, vagy tanul egy darabot, akkor előszeretettel hallgatja az ő vagy Kocsis Zoltán felvételeit?
Igen, nagyon nagy előszeretettel, de amikor elkezdek egy darabot tanulni, akkor mindig meghallgatom valakitől, aki legszimpatikusabb éppen, és utána nem hallgatom. Tehát utána csak elkezdem tanulni, hogy ne befolyásoljon engem semmi, és tisztán a kottát tudjam olvasni, meg amit a zeneszerző akart, meg aztán már később, amit ugye én.
A saját megoldása lesz.
Persze, az mindig.
60-ban született, és azt mondta, hogy a szülei egyáltalán nem foglalkoznak klasszikus zenével, 3 fiú testvére van, de mégis fontosnak tartották a szülők, hogy a klasszikus zene felé terelgessék önöket, vagy nem tudom, mennyire kellett terelgetni, volt otthon egyáltalán zongora, vagy hogy merült föl, hogy zongorázni tanuljon, nem csak ön, hanem több testvére is?
Hát ez úgy nézett ki, hogy otthon eleinte szintetizátor volt, de csak úgy szórakozásban, nem azért, mert mi most zongorázni elkezdünk, vagy nem is tudom. Ez úgy nézett ki az egész zongorázás, amikor én elkezdtem, hogy tulajdonképpen anyukám még próbáltak úgy terelgetni 4 éves koromtól kezdve, mert nekem műtötték a gerincemet, szóval én igazából fizikai munkát igazából egyáltalán nem végezhetek. És anyukám terelt úgy, hogy valahogy a zongora legyen. És akkor ez úgy kezdődött, hogy magánba először 4 évesen engem beírattak. Eleinte csak arról szólt, hogy megszeressem a zenét. Tehát ott még nem volt konkrét zongorázás, vagy ilyesmiről szó. Zenét hallgattunk, játszottunk, elvoltunk, és akkor megszerettem a zenét. És akkor ez már egy nagyon jó alap volt ahhoz, hogy én elkezdjem a zeneiskolai tanulmányokat, és én rettenetesen utáltam zongorázni, nagyon, főleg amikor el kellett kezdenem gyakorolni. Ennek ellenére mégis jártam versenyekre, mégis sikeresen szerepeltem a koncerteken, tehát azért jó voltam benne, de úgy igazán nem szerettem soha. És aztán volt egy nagyon nagy fordulópont, amikor általános iskola 6. osztályában kaptam egy viszonylag nehezebb darabot, ez Mendelssohnnak az egyik dalszöveg nélkül darabja volt, G-moll, azt hiszem, és akkor ezt megtanultam. És nekem az rettentően tetszett, és nagyon örültem, hogy egy ilyen nehéz darab megy, és akkor ott, amiatt az egy darab miatt én úgy döntöttem, hogy akkor itt zenei pálya lesz. És aztán, ahogy bekerültem Konziba, meg a Zeneakadémiára, igazából csak jöttek utánam a testvéreim. Egyel alattam lévő testvéremnek is nagyon megtetszett ez az egész, mindenkinek nagyon megtetszett, és akkor mindenki elkezdett zongorázni, holott zenei kötődés csak a déd nagypapánk volt zenész, igen.
De azt mondta, hogy ő szinte minden hangszeren játszott?
Igen, ez nem is tudom pontosan, hogy nézett ki, mert csak fotókat láttam, meg ilyen pletykákat hallottam a családból, de hogy elvileg ő tényleg hegedű, zongora, cselló, nem tudom, hogy biztos ennyi hangszerre nem lehet egyszerre ugyanolyan magas szinten játszani.
Hol járunk helyszínileg?
Mintha a déd nagymamám mondta volna azt, hogy puszta monostoron járunk. Így nagyjából, és...
De mondjuk a hangszereiből sem maradt fönn semmi, tehát
semmi,
ezeket nem láttam.
Semmi, tehát én mind csak képeket láttam, hogy ott fogja a klarinétot, aztán éppen dobol, éppen gitározik, szóval így csak...
De úgy tudom, hogy például az is egy biztatás lehetett, hogy tiéd a Stanway program hatására, vagy nem kellett zongorából felvételeznie, ez a középiskolában volt?
Igen, ez a Szent István Konziba volt a középiskolában, ugye amikor 8. osztályos voltam általános iskolában, akkor voltunk a Szent István Konziban nyílt napon, és a Várhalmivel a tanárnőhöz bementünk, aki a konzis tanárom is volt. Ott játszottam neki, mondott pár információt, beszélgettünk, és akkor ő mondta, hogy lesz ez a Stanway, és hogy menjek el, jó lehetőség, jó a zongora, próbáljam ki magam. És akkor elmentünk, bejátszottam, és akkor ugye ennek az a lényege, hogy kiválasztanak mindig egy vagy két embert, nem tudom pontosan hány embert, aki ügyes, és akkor neki nem kell felvételizni a zongorából, csak szolfésból. És akkor pont engem választottak ki. Úgyhogy én igazából nem is felvételiztem zongorába, hanem ott a, pont ez a Mendelssohn, amit általános iskolába kezdtem el, ez a G-moldal szöveg nélkül, azt játszottam ott, és akkor mondták, hogy ez ide való.
Hát most hallgattunk Enescut és Debussyt, most következik egy meredek váltás, Stockhausen. Ugye Klavírstück címmel összesen 19 művet írt, bár ennek az utolsó néhány darabja az szintetizátorra komponálódott, és ebből választotta a 9. tételt vagy darabot. Stockhausenben mi fogta meg, az aztán teljesen más muzsika, mint mondjuk Debussy.
Hát ez nagyon. Ez az egész Stockhausennel való foglalatoskodás, ez úgy kezdődött el, hogy amikor én a BA képzés 3. évébe jártam, igen, akkor lett kötelező a kortárs zongora zene. EMA első évében is kötelező volt. Szóval itt nem volt opció. Itt, ha szereti az ember, hanem erre be kellett járni. Én nagyon-nagyon nem szerettem a kortárs zenét, de úgy voltam vele, hogy most vagyok fiatal, adok neki egy esélyt. Elég nyitott voltam erre az egészre, meg az órákra, és a Borbély tanárra, a mostani főtanárom tanította, és olyan dolgokra világított rá az órákon, amik engem így szép lassan hónapokra jól beszippantott. Ez az egész. És a végén már eljutottam oda, hogy nem tudtam mást hallgatni, csak ilyen darabokat. Ehhez az is azért hozzátartozott, hogy hogyan hallgattam ezeket a darabokat, majd amikor a Xenakiszt hallgatjuk, erről nagyon-nagyon szívesen beszélek.
Akkor most érjünk vissza a Stockhausenre. Mondjuk valaki, hogyha nem olyan nyitott még a hát Stockhausen talán még lehet kortárs zenének nevezni, minden esetre a 20. század második fele, akkor mondjuk fogalmazzunk így. Akkor mit ajánl, hogy álljon neki valaki, hogy megszeresse, hiszen a lemezén is fog Stockhausent játszani, tehát tényleg nagyon fontos zeneszerző lett az ön számára.
Igen, pár éve jutottam arra a pontra, hogy én a zongorázásból nagyon-nagyon mást akarok csinálni, és nagyon, most csúnya szóval élve, elborult dolgot akarok csinálni. És igazából én ehhez kezdtem elkeresni darabot. És akkor találtam ezt a Stockhausent, és hát nagyon megtetszett, hogy több százszor az elején ismételni kell itt a dolgokat. Na, ez eléggé elborult. És hát pont az tetszett meg ebben az egészben, és szerintem ez a nagy kulcs az egész kortárs zenéhez, hogy mennek ezek az akkordok, de hogy így most ezek így mik. És hogy nem érti az ember, és én sem értettem, hogy mik. És aztán rájöttem, hogy itt tulajdonképpen a zene semmit nem akar kifejezni. És hogyha mögé gondolunk egy picit ennek, hogy itt tényleg nem akar semmit mondani a zene, az szerintem egy nagyon durva dolog, hogy itt nincs mondani való, nincsenek érzelmek.
De egy kicsit azt mondja, hogy ez öncélú?
Nem, azt nem mondanám, hogy öncélú. Az abban, hogy ezt nagyon-nagyon nehéz megfogalmazni. Azt tudnám mondani, hogy eljutottunk arra a pontra, hogy egyszerűen nem akarunk semmit kifejezni. Annyi hatás ért minket, meg ér minket folyamatosan, meg annyi rossz ér minket, hogy már eljutottunk oda, hogy semmi nincs. És ezt tetszett meg nagyon a Stockhausenben, hogy igazából nincs semmi. Nem történik, aztán később a Stockhausenben nagyon sok minden történik, de az elején nem történik semmi. És ez annyira megfogott, ez a gondolat, aztán persze ez lehet, hogy nem így van, ez csak én gondolom így, hogy azonnal elkezdtem megtanulni.
Fredrik Ullénnel hozta el ezt a darabot most. Ő nem csak koncertzongorista, hanem a Svéd Királyi Zeneakadémia tagja, és emellett egy híres idegtudós is, tehát nagyon érdekes az ő életrajza.
Azért is ez a felvétel. Egyrészt ő az, aki szerintem a legkotta hűbben játssza ezt az egész darabot. Rengeteg információ van a kottában, minden ütem más ütemmutató, és ő mégis valahogy mindent betart. Az idegtudósi része a dolgoknak meg csak azért nagyon érdekes, mert hát én meg alcsebész akartam lenni mindig is, csak aztán nem így alakult, úgyhogy ezért nagyon kedves nekem ez a felvétel, mert itt, ami nekem nagyon fontos, a kotta hűség, az itt hallható, és hát még egy plusz, hogy idegsebész is akart lenni.
Stockhausen Klavírstück sorozatából a 9. darab egy részletét hallgatjuk meg, ez egy 12 perces mű, mi most a záró perceket halljuk Fredrik Ullén előadásában. Stockhausen klavírstück sorozatából a 9. darab részletét hallottuk. A svéd koncertzongorista Fredrik Ullén játszott, a felvétel pedig 2006-ban készült. Egyébként ő azért játszik Lisztet, Chopin, Schubertet, tehát romantikus muzsikát is, de például Ligeti összes zongoraművét is lemezzel rögzítette. Hát azt mondtuk, hogy nagyon más zenét fognak hallani a hallgatók, de azért most ennek a darabnak pont azt a részletét választottuk ki, amely azért mégiscsak kapcsolódik, én ebben azért kicsit Debussyt is kihallom, de azt mondja, hogy Messiaent még inkább, aki viszont a tanára volt, tehát ez is lehet egy kapcsolódási pont.
Igen, hát ugye ez a vége fele a darabnak, meg a legvége a darabnak, szerintem ez, most ez lehet, hogy itt nagyon ki fog akasztani pár ember, de szerintem ez az egyik leggyönyörűbb dolog, amit valaha leírtak a zeneirodalomban, ami most itt elhangzott, ezek tényleg ezek a kis madarak fent, vagy én ezt úgy fogalmaztam meg magamban, hogy igazából ezek csillagok, ezek a kis apró hangok ott fent a felső regiszterben a zongorán, ezek csillagok, amik így néha összeállnak ilyen csillagködökké, és néha pedig egy picit, nem pont összeáll, hanem picit kitágul, és ez fogalmazódott meg bennem. Még a lemezbe is ugyanezt leírom, és a lemezbe egyébként szerintem egy elég jó szöveget írtam ezekhez a darabokhoz, meg főleg a Stockhausenhez, és az az érdekes, hogy az egész kortárs zenét valahogy én jobban be tudtam fogadni, és egy nagyon jelentős kulcs volt a megértéshez, hogy ilyen szürreális fogalmakat vagy megoldásokat találtam ki, hogy ezek itt csillagok, amik összeállnak, vagy nem tudom, ki van lyugasztva az égbolt, és akkor ahogy szűrődik be a fény. Úgyhogy szerintem ez egy nagy kulcs a megértéshez, hogyha már van egy szürreális zene, akkor miért ne lennének szürreális megoldások?
Tehát akkor nem is igazából programot képzel mögé, hanem inkább, mint az impresszionisták, ilyen hangulatokat, benyomásokat?
Így van. Pontosan így van. Persze nagyon fontos tudni, hogy formailag hogy van, egy zenei mondat meddig tart, de én a kortárs daraboknál inkább ebből táplálkozom, az ilyen szürreálisabb dolgokból és fogalmakból. Ez mind könnyíti az én megértésemet, és szerintem a közönség felé is. Ez könnyít a dolgon.
Pajor Olivier Joachim a lemezelő vendége. Visszatérünk Debussyhez, és most ennek a nagy-nagy különlegessége, hogy szerencsére, bár Debussy 1918-ban elhunyt, de így is ránk maradtak jó minőségű felvételek a saját előadásában. Azt mondta, hogy ezt a középutat kell megtalálni ön szerint Debussynél. Erre lehet egy kulcs maga a szerző is, hogyha a szerzőtől van ilyen jó minőségű saját felvétel?
Szerintem nem. Most itt az a probléma ezzel a felvétellel, és ez nincs probléma vele, bocsánat, hát nem. Nagyon jó ez a felvétel. Mit mondhatnék én Debussyre? De hogy az az egy idézőjelbe probléma ezzel a felvétellel, amit nagyon óvatosan mondok, mert ez nem is probléma, hanem hogy ez itt szerintem a modern és a régi zongorázásnak a egyértelmű különbsége, ami itt a Tükröződések a vízen felvételen van, mert hogy Debussy egyáltalán nem azt csinálja, ami a kottában van. Vagy nem azt csinálja, hogy mi megszoktuk. Ez is egy másik kérdés, hogy most ez így van, ahogy ő játsza, vagy mi azért gondoljuk így, mert így szoktuk meg. És nekem ez egy nagy kérdés ez a felvétel, hogy most ez a felvétel egy kulcs az ő zongorázásához, vagy most ő itt ezen az egy felvételen nagyon más csinált, mint eddig. Mert hát például az elején nem azt a tempót játsza, amit ő leírt. És olyan időket csinál, ami nekem már sok. A lónak a túloldala. Úgyhogy nem tudom. Ebből a szempontból nagyon érdekes szerintem ez a felvétel.
Ugyanaz a korszak nagyjából, hiszen 1903-ban komponálta a metszeteket, a Képek című 6 darabból álló ciklusát pedig 1905-ben. Tükröződések a vízen, ez az első darab címe, és maga Debussy játszik tehát ezen a felvételen. Valamikor 1912-13-ban készült ez a felvétel, amit természetesen felújítottak, de hát így is csoda, hogy több mint 100 év után ilyen jó minőségben ránk maradt. Thank you. Debussy képek zongoraciklusából az első darabot, a Tükröződések a vízen címűt hallották, maga a szerző játszott. 1912-13 tájékán készült ez a remek minőségű felvétel, de Pajor Olivér itt rögtön az elején felkiáltott, hogy hú, de nem azt játsza, hogy mennyire belassít.
Igen. Szóval ezért is nagyon sok kérdésem van, mert például ez a lassítás itt az akkordmenet elején, és azon belül is a kötőívnek a végén. Itt nincs írva lassítás. Na most ilyenkor mi az igazság? Nem tudom.
És ön számára mi az igazság? Ugye mondta ezt a közepet megtalálni, akkor ha még a maga a szerző sem biztos, hogy ehhez egy megoldó kulcs. Ugye a Zene Akadémián Borbély Lászlót már említette, de Ránki Fülöp is a tanára. Tehát például amikor tanul egy darabot, akkor a tanárainak megmutatja, velük megbeszéli, átbeszéli?
Persze. Természetesen nagyon rettentő jó javaslatokat tesznek folyamatosan mindig, minden egyes órán. A Fülöptől is olyan dolgokat kaptam minden szinten, minden területén a zongorázásnak, hogyha ő nem lett volna, én most nem ülök itt. Szóval rettentő sok mindent kaptam, és főleg abban, hogy legyen logikus az egész menet, és hogy legyen a zenének a menete nagyon logikus, de úgy logikus, hogy ne legyen önkényes, és ne legyen unalmas.
Ennél a Debussy képeknél, amit mondta, hogy mind a hat darabot természetesen tudja, bár még így egyben nem játszott el soha koncerten. Sokan azt írják, vagy azt mondják, hogy ez nagy kihívást jelent a zongoristák számára. Ön pedig pont az ellenkezőjét mondta, hogy önnek annyira kényelmes Debussyt játszani.
Igen, nekem rettentően kézre állnak. Ezek a finom hangzások, finom akkordok mindig is nagyon kézre álltak. Mindig is az a zongorista voltam, aki igazán a lírai és az ilyen pedálos Debussy is, nem is tudom, darabokba találja meg nagyon magát. Ez az egész kötetből ez a egyik kedvenc darabom. Szerintem itt nagyon hallható az, hogy Debussy mit gondolta a saját zenéjéről nagy általánosságban, és azt gondolom egyébként, hogy az előadásról is azért hallatszódik, hogy lehet, hogy ő nem azt írta a kottába, lehet, hogy oda nem rakott lassítás, de azért szerintem ez a felvétel nagy segítséget ad abba, hogy az előadásokat ő hogy képzelt el.
És milyen szerencse, hogy ennyire rendkívüli zongorista is volt, nem csak zeneszerző.
Igen.
Ugye azt tudjuk róla, hogy már 10 évesen Chopin zongora versenyt játszott. Általában ő 2 évet töltött Rómában, és nagyon nem tetszett neki az olasz opera. Hát ez, ha valaki meghallgatja a Pelléas és Melisandot, akkor ugye, hát ha valami távol áll tőle, akkor az olasz opera stílusa.
Igen. Amit én, ez nagyon személyes valószínűleg, és ezzel egyáltalán nem kell senkinek egyetértenie, de amit én, és talán ezért nem kedvelte a olasz operát, mert nekem a Debussynek a művészete mindig is egy, úgy tudnám a legjobban jellemezni, mint amikor elmegyünk egy múzeumba, és akár ilyen impressionista festményeket megnézünk, és van az a bizonyos vonal a festményeknél, hogy ennél tovább nem. És nekem ilyesmi egy picit a Debussy zenéje, hogy van ott az a vonal, úgy vannak látatva a dolgok tényleg, mint egy festményen. Ugye, hogy például itt a darab címe, Fények a vízen, vagy Tükröződések a vízen. Igen, vannak a tükröződések, van a víz, itt a darab, kész. Ez jön ki belőle. Tehát sosem egy ilyen belső, hogyan is tudnám ezt szépen megfogalmazni, hát lehet nem fog sikerülni, egy belső szenvedés, hogy én most nagyon szenvedek belülről. Sosem ilyen Debussy szerintem, és talán ezért nem kedvelte az olasz operát, mert azért abban, hát vannak ilyenek.
1910-ben Budapesten is játszottam például saját műveit, milyen jó lett volna ott lenni.
Nagyon.
Azon a koncerten és élőben is hallani. Vivaldival folytatjuk, azt mondta, hogy ennek a darabnak egy teljesen másik darabhoz, egy Rachmaninov darabhoz, annak a tanulásához van köze.
Igen, azért választottam ezt a darabot, mert eszembe jutott, hogy amikor tanultam a Rachmaninov Corelli variációkat, ami szintén egy elég nagy falat volt akkoriban, főleg még nem is tudom, 3 éve talán, de sose szeretek csak a zongorában leragadni, amikor én tanulok egy darabot. Én azért szeretem több felé kapcsolni mondjuk Debussyt festményekhez, vagy ezt a Rachmaninov Corelli variációt valami más La Folia témához. És akkor kezdtem el ilyen La Folia darabokat keresni, és meghallgattam a Corellit is, amit mindenki ismeri, és meghallgattam ezt a Vivaldit, és én nem tudtam, hogy Vivaldi írt ilyet. És szerintem ezerszer jobb, bocsánat. Szerintem sokkal jobban, tényleg úgy, ami jelent is maga a szó, a fólia, hogy őrület. Ez valahogy nekem Vivaldinál, és a felvétel, amit már hallgatni fogunk, valahogy sokkal-sokkal jobban átjön ez az egész őrület, amiről itt tényleg szó van.
És itt is meghatározta az előadókat, nyilván több felvételt is meghallgatott, az Apollo's Fire nevezetű clevelandi kamarazenekar előadásában halljuk majd ezt. Hát nem csak ön kedvelheti, mert most megnéztem, ez a YouTube-on 4 millióhoz közelít a megtekintése, tehát igazi világsztárok lettek ezzel. A Jeanette Sorella a vezetőjük, egy Grammy-díjas karmester, és ő készítette ugye ezt az átiratot is, ami tulajdonképpen a D-moll trió szonátának az átirata.
Igen, ugye az van ennél a felvételnél, amit én a többi felvételén nem éreztem, ez nem jelenti azt, hogy rossz, nagyon értékes mindegyik, hogy mindenki, vagyis amit én tapasztalok, és hogyha magamból is indulok ki, azért a barokk zenével szerintem főleg mi zongoristák a Bach játék miatt nagyon gyakran úgy vagyunk, hogy na a komoly barokk zene, és hogy a komoly Bach. És ez valahol igaz is, de szerintem valahol meg nem. A komoly barokk zene, azért itt egyáltalán nem arról van szó, hogy hű, de nagyon komoly a barokk zene. Pont az ellenkezőjéről van szó, hogy itt most itt egy nagy parti van. És ezt tetszik benne, hogy végre nem ez a barokki komolyság van itt, és nem ezt kell hallgatnunk tizen, nem tudom hány percen keresztül, hanem tényleg egy olyan felszabadultságot, amit én más felvételeken nem tapasztaltam.
Igen, ez egy nagyon intenzív felvétel, és ugye ez is egy ilyen méltóság teljesebb témával indul ez a darab, és aztán kérte, hogy inkább a második, vadabb, virtuózabb részét mutassuk meg, tehát Vivaldi La Folia című művének az Apollo's Fire előadásában. Thank you. Vivaldi La Folia című művének részletét hallották az Apollo's Fire előadásában, Jeanette Sorel vezetésével 2021-ben készült ez a felvétel. Hát azt mondta, hogy hú, de jó volt itt a végén, azt még nem hallották a hallgatók, akkor szívesen hallgatja a többi Vivaldi művet is?
Nem, én csak ezt az egy Vivaldi művet hallgatom. Én nem...
Mondta, hogy az operákkal nincs jó viszony, mert főleg a barokk operákkal.
Igen. Én valahogy, én még nem érettem meg az operára. Én többször próbálkoztam opera hallgatással úgy, hogy kivettem az a könyvtárából a könyvet, a szöveget, és akkor leültem, és elolvastam, és hallgattam, és valahogy én erre még nem érettem.
De honnét indult? Mozarttól?
Mozart Valásfúvolától indultam, és már az is nekem nehéz volt. Nem tudom mi miatt. Én egyszerűen tényleg nem vagyok erre még szerintem elég érett, hogy a megfelelő helyen tudjam kezelni és értékelni az operát, és úgy vagyok vele, hogy amíg nem vagyok erre elég érett, addig nincs jogom erről véleményt alkotni igazából.
Nincs is ebben a mai összeállításban opera, sőt énekhangot is majd csak egy következő felvételben hallunk. Most viszont egy görög származású francia zeneszerző, Yannis Xenakis művéből mutatunk egy pici részletet, mint különlegességet. Hát ugye volt már itt idegsebész művészünk, ő pedig építész volt, nem is akármilyen, a Le Corbusier építész irodának volt egyik kimagasló építész az 50-es években, és 62-ben, amikor már 40 éves volt, akkor kezdett el csak komponálni.
Igen, ez az építészet az ő zenéjén, ez nagyon, azt nem mondanám, hogy hallatszódik, mert azért hallani, ez szerintem azért elég nehéz, még én se hallom a zenéjéből, hogy ő építészet volt, de viszont a zenéjén meg látszik. Tehát ezek a matematikai dolgok, meg számrendszerek alapján kitalált zenék, ezek abszolút mind azt mutatják, hogy ő egy nagyon nagy építész volt, és egy nagyon tudatos zeneszerző ebből a szempontból, mert igazából az építészetet vitte bele a zenéjébe. És ez azért elég szép dolog.
De mondjuk ilyen típusú zenét is képes akár hosszabb ideig otthon hallgatni?
Igen. Én nekem volt egy olyan időszak, amikor elkezdtem foglalkozni a kortárs zenével. Én minden este hallgattam kötelező jellege kortárs zenét, valamint csináltam egy egész nyarat úgy, hogy kizárólag csak ilyen műveket, Xenaki, Stockhausen, stb. Ilyeneket hallgatok egy nyáron keresztül, semmi mást. És itt jött meg igazán, és ezzel a darabban jött meg igazán a szeretete annak, hogy ezeket a darabokat hogyan kell befogadni. Mert azért ezek a darabok rettenetesen nehezen emészthetők, és nekem is azok voltak. Ilyet nem szerettem sokáig. Ennél a darabnál történt az, hogy ugye mindig este hallgattam ezeket a zenéket, valahogy nekem ez a kortárs dolog, ez mindig nagyon ilyen éjszakai, ezért is a lemezem címe az, hogy az éjszaka. Mert valahogy ilyen hangulatot próbálok megragadni, és ez a Xenakis darab is ilyen. Ezt akkor kvázi világosodtam meg, amikor mentem hazafele, és egy ilyen régi, lepukkant villamoson mentem haza, és ez a darab ment. És nagyon érdekes volt az, hogy miket váltott ki belőlem. Ugye igazából az egész darab egy zaj, egy elektronikus zaj, tehát megérteni, hogy most itt miről van szó, nem igazán lehet, inkább befogadni lehet. És ezt a befogadást kell magunkba kinyitni, és én is ezt tettem, a villamoson, hazafele, és tulajdonképpen az történt, hogy rengeteg féle érzést váltott ki belőlem a zene. Tehát félelemtől kezdve szorongás, meglepődés, és az volt számomra nagyon érdekes, hogy mi van akkor, hogyha a zenének tényleg van egy olyan része, ami nem gyönyörködtetni szeretne minket, mint mondjuk ez a szép Vivaldi, amit itt az előbb hallgattunk, hanem ilyen dolgokat okozni bennünk, hogy akár szorongjunk, vagy akár féljünk. Én azt gondolom, hogy ez is egy művészet, és ez is nagyon fontos, csak szerintem erről sokan nem szeretnek tudni. Mert hát végül is tényleg azért ülünk be egy koncertre, hogy jól érezzük magunkat, nem azért, hogy itt összeszorongjuk az egész másfél órás koncertet, de hogy szerintem nagyon fontos tudni arról, hogy azért lehet, hogy van egy ilyen része is a dolgoknak. És ez tulajdonképpen, hogy én nem akartam megérteni itt, miről van szó, ez nyitott egy olyan kaput nekem a kortárs zenéhez, hogy aztán szinte az összes mű annyira megtetszett, hogy már tényleg nem tudtam mást hallgatni egy ideig.
Azt mondta, ugye, hogy nehezen befogadhatók azért ezek a darabok, és most nem akarunk nagy szorongást sem okozni a hallgatókban. Úgyhogy egy pici részletet mutassunk azért csak, hogy ne rébuszokban beszéljünk. Janis Xenakis 1989-ben komponált művéből. Út az Andromeda galaxis felé, valahogy így lehetne fordítani Janis Xenakis művének címét, a görög származású francia zeneszerző 1989-ben komponálta ezt a darabot. Pajor Olivier Joachim a vendégünk, Beethoven muzsikával folytatjuk a 9. szimfóniával. Azt mondta, hogy meglehetősen különleges a kötődése Beethovenhez, hiszen amikor a diploma koncertjére készült, akkor egy fülgyulladás hatására szinte elveszítette a hallását, és akkor érezte át talán Beethoven sorsát?
Igen. Ez úgy történt, hogy 2023. decemberében, december elején nekem középfülgyulladásom lett, és sajnos kétszer is decemberben, tehát ez elég ciki, hogy kétszer is kap a ember egy fülgyulladást egy hónapon belül, és az történt, igen, hogy a egyik fülemre szinte elment a hallásom emiatt, a gyulladás miatt, és pont akkor készültem, meg tanultam a Beethoven Appassionata szonátát. Ráadásul még egy olyan koncertem is volt, egy ilyen együttesben voltam, ahol csak én tudtam a zongora szólamot, és egyszerűen nem volt opció az, hogy nem megyek el. Úgyhogy úgy koncerteztem, hogy nem hallottam a bal fülemre. Azt hiszem, a bal fülem volt, igen. És nem hallottam a bal kezemet a koncert közben. Szóval így totálisan át tudtam érezni, hogy Beethoven, amikor ezt a 9. szimfóniát akár vezényelte, akár írta, hogy itt mik történhettek. És tényleg az első gondolatom az volt a fülgyulladás után, hogy csak a hallásom maradjon meg. És azóta nekem a kötődésem valahogy Beethovennel nagyon-nagyon-nagyon közeli. Sajnos most az elmúlt egy-két évben nem tudtam olyan komolyan foglalkozni vele, de ez a kapocs, amit azóta érzek felé, ez megmaradt. És azért is választottam ezt a 9. szimfóniát, mert az Appassionata második tételében is van valami világmegváltás. Mint hogyha Beethoven azt gondolta volna nagyon őszintén, hogy tényleg az ember érdemes a jóra és a megbocsátásra. És mindezt elképzelni úgy, hogy úgy írjen műveket, hogy teljesen süket, és úgy vezényel műveket, na ez azért elég komoly. És még az rátesz egy lapáttal, hogy még szörnyű gyerekkor után is képes volt azt gondolni, hogy van jóság a világon, és ezért szeretem annyira ezt a 9. szimfóniának ezt a részét, mert itt aztán nagyon hallatszódik, hogy tényleg itt tényleg csodákat lehet tenni a zenével.
Közreműködik-e a Birminghami Szimfonikusok Énekkara és a Bécsi Filharmonikus Zenekar? Egy remek felvételt választott Sir Simon Rattle, a karmester. 2002-ben a Bécsi Musikvereinben készült ez a felvétel. Lasst uns angenehm reden.
Elysium, vier Betreten Feuertrumpen, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, vor dein sanfter Flügel weilt.
Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt.
Beethoven 9. szimfóniájának részletét hallottuk, a Birminghami szimfonikusok énekkarát és a bécsi filharmonikus zenekart Simon Rattle vezényelte 2002-ben a Musikvereinben, és az Ofreindlich Liesetőne híres kezdetű sort pedig Thomas Hampsontól hallottuk. Kupren muzsikával zárunk majd, azt írják sokan, hogy az 1717-ben komponált mű a Titokzatos barikádok nem csak az egyik legrejtelmesebb, de az egyik legszebb, legjobb darab, amit valaha csembalóra írtak.
Igen, hát talán emiatt a szépség miatt, ami ide le van írva, ezért ilyen rejtélyes. Mert minden, ami szép, nagyon rejtélyes. És minden, ami nagyon szép, nem lehet pontosan megfogalmazni, hogy miért szép. A Konziban és a Zeneakadémián volt egy pár évig kötelező a csembaló, és hát itt se volt választásom, muszáj volt, viszont én nagyon imádtam. És pont tanultam ezt a darabot csembalón, ezt nekem feladták, mert hogy érezték a tanárok, hogy nekem ez a francia vonal, ez valamiért nagyon bejön, és hogy jól is áll alkatilag. És az történt ennél a darabnál velem, hogy miközben gyakoroltam, meg vittem órákra egy ilyen olyan mentális állapotot tapasztaltam, mint amit a zongoránál soha. Egy ilyen nagyon meditatív, nagyon kinyílt a fülem a harmóniákra, és nagyon nyugodt voltam, és tényleg így folytam el, miközben játszottam, és nagyon jó érzés volt. Igazából ezért is választottam ezt, mert annyira visszaadja a darab ezt az érzést, hogy tényleg ilyen végtelen az egész, és árad az egész. Nagyon ilyen benyomást kelt ez az egész darab. A még egy plusz, hogy ugye ez eredeti egy csembaló darab, viszont én ezt el fogom játszani a diplomámon zongorán. Pont ezért, mert zongorán meg tök más az egész. A zongorán valahogy ugyanúgy megvannak ezek, de ez az elfolyás része ez valahogy így nincs meg, hanem csak ez a nagyon meditatív állapot. Ami még nagyon megfogott ebben a darabban is egyébként a francia zenében, hogy van egy téma, nem zenei téma, hanem mondjuk most itt például Debussy második kötet, a Prelüdök második kötetje, első darabja a köd. Ott van a köd, fogjuk, és leírjuk a ködöt. És ez is nekem valami ilyesmi, hogy van egy valami, barikádok, és akkor ezt leírjuk. Vagy mondjuk még egy kuprán darab, amit játszok a diplomában, kóborló árnyak. Vannak az árnyak, amik kóborolnak, és akkor azt leírjuk, zenévé tesszük. És nekem ez annyira érdekes, hogy így egy gondolatot, egy képet zenébe azonnal beleraknak. Ez nekem valami nagyon különleges.
Egy fiatal francia csembaló művésszel, Jean Rondóval hozta el, hát ő egy extravagáns kinézetű és fantasztikusan játszó csembaló művész, csodagyerek volt, 6 évesen állítólag a rádióban hallott csembaló szót, és ő már akkor eldöntötte, hogy akkor nekem ez lesz a hangszerem, és milyen jól döntött.
Igen, ugye ők a Thomas Dunforddal nagyon szoros kapcsolatban vannak, aki ugye most, ha jól tudom, ennél teorbázik talán ennél a felvételnél, és itt valamiért annyira nekem a kamarazenélés minta példája ez a felvétel. Érdemes megnézni a videót is a felvételhez, mert látszik rajtuk, hogy annyira együtt vannak, és látszik az arcukon az a hangulat, amiről az előbb beszéltem, hogy folynak el az emberek, és mégis valahogy tényleg, amikor az emberek azt mondják egy kamaraprodukcióra, hogy együtt lélegeznek. Na, ez 100%-ban olyan, csak nem egy-egy hang, meg nem egy-egy rész, hanem minden egyes hangja a darabnak. Ez egy nagy együtt lélegzés.
Kuprán Titokzatos barikádok című művét halljuk, tehát a felvétel 2019-ben Rouenban készült.
Thank you.
Couperin Titokzatos barikádok című művét hallották Thomas Dunford és Jean Rondeau előadásában. 2019-ben készült ez a felvétel. Hát akkor azt már tudjuk, hogy ezt a művet meg fogja tanulni zongorán, de gondolom, hogy egy fiatal zongoristának nagyon nagy kihívás, hogy bővítse a repertoárját. A továbbiakban is ezeket a különlegességeket fogja vadászni, úgy érzi?
Igen, abszolút úgy érzem. Ugye, ahogy az elején is említettem, nagyon fontos, és nekem ez egy célkitűzés, hogy minden koncertemen legyen olyan, amit itthon alig hallani. Úgyhogy ebbe az irányban mindenképpen fogok menni. Azt még nem tudom, hogy pontosan mi fele, meg melyik szerző fele. Az biztos, hogy olyat még Magyarországon nem lesz előadva. Valamint most, ugye június 2-án lesz a diplomám, most jelenleg arra készülök, utána most itt van ez a lemez, most elég nagy hajtásom, tehát biztos, hogy kiadjuk egy másfél hetet. Másfél hetig nem gyakorlok, és utána elkezdem az új repertoárt. Összekerültem egy szaxofonossal, Klacsák Balázs szaxofonművésszel, akivel ősszel fogunk koncerteket szervezni. Vele valószínűleg egy hosszabb távú munka lesz. Vele is olyan darabokat fogunk játszani, amik alig ismertek, akár nemzetközi szinten, akár egyébként itthon. Valamint nekem már egy régóta egy nagyon nagy álmom, hogy Debussy prelüdjeinek a második kötetét megtanuljam, és utána majd az elsőt, úgyhogy ez lesz, valamint emiatt a különleges kapocs miatt, a fülgyulladás miatt Beethoven-nel végre lesz időm foglalkozni valamit.
Hát jó pár szonátát, 32-t komponált, úgyhogy gondolom, hogy azokat is szívesen tanulja, de hát az egy talán életre szóló nagy falat, azt hiszem.
Az nagyon. Most a E-dur szonátát, a numero 35 szonátát fogom elkezdeni, azt már konziba megtanultam, konzi utolsó évébe, de elég éretlen voltam rá. Most viszont ennyi idősen, egy fölgyulladás után már elég érett vagyok rá, úgy érzem, úgyhogy.
Bajor Olivier Joachimnak nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a lemezelő stúdiójába, és azt már az elején kellett volna említeni, hogy ez a különleges név, hogy Joachim, ez csak annyit takar, hogy édesanyja szereti a különleges neveket, és egyik testvérének pedig azt mondja, hogy Manó, ugye a keresztneve.
Igen, ez egyszerűen ez a név úgy jött, hogy amikor megszülettem, anya akart valami nagyon különleges nevet nekem, és akkor ez lett. És egyébként ez a kedvenc nevem, ez az a név, amit soha nem szoktak odaírni egyik koncertre se, mert egyébként senki nem tud erről a névről, úgyhogy mindig utólag kérem meg, hogy ezt az írják már oda, mert olyan jó név ez mégis.
Akkor most én is így konferálom ismétle Pajor Olivier Joachimot hallották, aki most volt először rádió stúdióban, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a lemezelőbe.
Én köszönöm szépen a meghívást, és hogy itt láttam.
Eddig tartott ma a lemezelő, a jövő héten is vasárnap délután 4 órától várjuk Önöket. Vendégünk lesz Török Levente karmester, aki sokat vezényelt már a Budapesti Operaházban, Miskolcon volt vezető karmester, augusztustól pedig Aachenben lesz főzeneigazgató. Török Levente mutatja tehát meg legkedvesebb felvételeit jövő vasárnap délután itt a lemezelőben, és ne felejtjék, hogy műsorainkat újra meghallgathatják, hogyha a www.mediaclick.hu/lemezelő linkre kattintanak. Ezzel közvetlen munkatársaim Boda Eszter és Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. További jó rádiózást kíván Madarász Zsolt, viszont hallásra!
Műsorajánló. Hétfő este Maurice Ravel műveiből játszik a Frankfurti Rádió Szimfonikus Zenekara. Először a Ludanyó meséi zenekari szvit, majd a Gyermek és a varázslat című egyfelvonásos opera csendül fel, énekes szólisták és a Frankfurti Operaház gyermekkarának közreműködésével. A karmester Ellen Altinoglu. Nem csak gyerekeknek. Hétfőn 19:35 a Bartók Rádióban. Közvetítések a New Yorki Metropolitan Opera Házból. Szombat esténként a Bartók Rádióban. műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
Reklámot hallott.